Testvérűség. Őszre fordult. A varjak vonulása felverte az elnéptelenedett utcák melankóliába süppedő csendjét. A benzinkút mögött ásítozó parkoló peremén egy kóbor kutya csaholta, csontásszikkadt árok átfolyó betongyűrűje irányába. A szűni nem akaró dühött ugatást a benzinkutas megelégelte, s egy jókora hússánggal az ebb felé osont. Az okos jószág megneszelte a sompolygót, és néhány méterrel arré binalt, de a vakogás nem fejezte be. Úgy tűnt, mutatni szeretne valamit a horizontális látásmóddal áldott kutasnak. Néhány súlyos perc múlva tudatára ébredt a kút kezelője, hogy itt valami nem stimmel. A kassa alatti fiókból elővett egy élemedett kincstári elemlámpát, és megindult a szőr pamacs által jelzett terület irányába. A magánnyomozói irodám megnyitása előtt minden elérhető média termék segítségét igénybe vettem. A beharangozóban részletesen soroltam fel a fő profiljaimat. Úgy, mint eltűnt személy keresése, kutatás, információgyűjtés, megfigyelés, követés, felderítés és dokumentálás. A felsoroltak mögé az ügyvédi háttér szócskát is odabigyeztettem, mivel azelőtt találkoztam egy rossz életű főiskolai csoporttársammal, aki zugügyvédi teendőket látott el néhány zavarosban halászó üzletembernél. Miután tudtára adtam, hogy mire szántam el magam, kezembe nyomott egy círádás névjegy kártyát, és ezzel egy időben hozzájárult, hogy a nevét és titulusát a reklámanyagomba suppasszam. Az első időkben a hűtlenség bizonyítása és ennek az esetleges leleplezése volt a megkeresések többsége. Később már cégen belüli bűncselekmények felderítésére is kaptam megbízást. A szakmában eltöltött 15 év a lelkemet kifacsarta. Voltak alkalmazottaim, titkárnőim is, legalább egy tucat, de ez már mind a múlté. Az irodám polcain lejárt érvényű akták sárgálnak, hamutálam örökké csordultik, Szofián és csikkekkel, és a folyton zörgő frigóm is már hetek óta üresen árválkodik. Havonta legfeljebb egy-két megbízásom akad, épp arra elég, hogy a rezsit kiállja, meg a hétvégi piálásaimat. Egy szörnyű másnapossággal vívódó hétfő reggelemet az átkozott mobilom fülsiketítő csengő hangja rebbentette a valóra. Egy bizonyos Sipeki László hadnagy keresett a városi rendőrkapitányságról. Az egyik régi ügyem után érdeklődött, és arra kért, hogy belátható időn belül a nálam lévő anyaggal együtt fáradjak a nyavajás irodájába. Telefonálás közben a kérdéses aktát előbogaráztam, és közöltem a fickóval, hogy fél órán belül nála tudok lenni. Onnom alá csaptam a megrongyolódott irathalmot, majd futni kezdtem, hogy elérjem a 17-es túját, aminek a végállomása pont a rendőrségtől egy utcányira van. A behízott szemű ügyeletes nem titkolt undorral méregetett, amíg bevezette az adataimat a beléptető rendszerbe. Nyilván a tegnapi piálásom utórezgéseinek léghullámai felettették el vele az úrimodort. Időközben Sipeki lejött az első emeleti vackából, és mint egy rég látott, kedves ismerőst úgy fogadott. Kollégának nevezett, majd már fent az irodájában kekszel, és a saját maga válogatta különleges teafőzetével traktált. Miután az összes negédes támadását elhárítottam, a tárgyra tért. A kérdéses ügyiratom a Szálkai kontra Móricz fantázia nevet kapta a keresztségben. Szálkai Mór egy meglehetősen jómódú polgári család tekintélyt parancsoló sarja, aki néhány évvel ezelőtt egy szomorkás őszi délutánon kopogtatott be hozzám. Az élete zenítjén már jócskán túljáró joviális férfi szemében mélyen maró fájdalom lapult. Már rutinos nyominger voltam, biztosra vettem, hogy a látogatásának szerelemfélt is az oka. A zöld szemű szörny újra sebet ejtett, és a megsebzett lélek egy kedvező diagnózis reményében hozzám fordul. Arra kér, hogy szimatoljak a szerelmes után, de titokban egy a számára kedvező, nemleges eredményért imádkozik. Elmondása szerint a jóval fiatalabb feleség egyre ritkábban enged szabad utat a vén kandúr közeledésének. Egyre másra újabbnál újabb kifogásokat gyárt, hogy elkerülje a hitvesi ágy szent kötelességekkel járó csalogatását. A gyanakvó emberi agy oda nem illő jelekből állít elő egy nagy egészet, aminek még nevet nem adott, de mint a vándor bakancsába hulló kavics érzékeny területeket nyom. Az öreg felvette a plépofát, és elém terítette romokban heverő egóját. A diszkrécióm biztosítása mellett váltunk el, és biztosítottam arról, hogy az ügyét a többi folyó eseteim elé veszem. A megtévedt bárány a város legeldugottabb moteljébe járt félre. A teljesen amatőr párocska anyagát fotókkal illusztrált jelentés formájában adtam át a megbízomnak, és mint minden egyes ügyemnél, saját belső könyvelésem is kapott egy hiteles másolatot. Az öreg remegő ujjakkal egészítette ki a megbízásban szereplő előleget, majd köszönés nélkül sarkon fordult, azóta sem hallottam felőle. Ennek a történetnek az anzásított változatát a hadnagy tollába mondtam, miután asztalára helyeztem a bizonyítékokat rejtő csámpás mappát. A kapó belelapozott, egy-egy fotónál hosszabban megállt, majd gondterhelt tekintettel a köteget az íróasztal a fiókjába rakta. 180 fokot fordult a pasas kedély állapota. Kimérten kérdezgetett, szinte már-már vallatásnak is fel lehetett fogni a folyó eseményt. Kezdtem unni a lekezelő stílust, és közben azon agyaltam, vajon a csoka egyszeriben mitől sokkalt be. Miután az összes kérdését feltette, halál nyugodtan elővett az iratszekrény aljából egy üveg I Love Sky-t és két ólomkristály poharat, majd mindkettőt a méregdrága itallal háromnegyedig öntötte. Egy valamiben szavak nélkül is egyetértettünk, egy húzásra toltuk le az isteni nedűt. Szálkai Mor, a nagybátyám, mondta csendesen, és egyúttal elnézést kért az előbbi stílus miatt. Meg kell értse, amíg nem láttam tisztán az objektivitását, bővebben nem vázolhattam fel a megkeresésem okát. Miután kiderült a hűtlenség, az öreg pszichésen zavart lett. Hosszú éveken keresztül erős antidepresszánsok szedése mellett egy előkelő ideklinika vendége is volt. A csalfa házastárs csinos vagyonnal lépett le, annak ellenére, hogy a frigy az ő hibájából lett felbontva. Egy bűneset miatt került a látóterembe, mivel két hete egy Isten háta mögött működő benzinkút melletti árokban a nagybátyám exének holttestére bukkant a helyi kutkezelő. Megmutatná a helyszínen készített fotókat? Kérdeztem izgatottan, és kortyintottam egy könnyűt a mesés viszkiből. Hamarosan minden felelhető anyagot a rendelkezésére bocsájtok, válaszolta, mivel úgy gondolom a körülmények mély ismerete révén ön sokat tudna nekünk segíteni a nyomozás folyamán. A paksa métámat újra elővette, néhány oldalt lemásolt, majd a saját anyagával kibővítve adta vissza. Búcsúzóul a megkezdett üveg piát a kezembe nyomta, és arra kért, hogy ne tartsam magamban, ha az ügy kapcsán valami új fejleményre jutok, mivel ez az ügy neki most nagyon is személyes. Jó hangulatban értem az irodámhoz. Néhány lejárt közületi számláról tájékoztató felszólító levélen kívül más nem várt rám. Az ajándék italt mellmagasságba helyeztem, és nagy vehemenciával kezdtem a nyomozati anyagot rendszerezni. Egyéb forrásomból kiderült, hogy a nagybáty fél éve tüdőemboliában hunyt el, és minő összecsengés, a tekintélyes örökséget Sipeki hadnagy kapta, mivel ő lett az egyedüli örökösként megjelölve a közjegyző által írt letéti záradékban. Annak ellenére, hogy a bővérű Szálkai úrnak még négy különböző házasságaiból származó élő gyermeke volt. Ők felnyalták a köteles részt, mivel mind a hányan külföldön élnek, nem rohantak ügyvédhez, nem feszegették az apjuk döntését, hosszerével alig-alig ismerték a vénkujont. Néhány telefon után arra is fény derült, hogy a hűtlen asszony, miután kellőképpen kihancúrozta magát, no, és a lelépésért járó összeg is erősen megcsappant, Szálkaival sétálgat a szanatórium nyugalmát árasztó kertfáj alatt. Az ügyre bármelyik irányból nyitottam kaput, Sipeki hadnagy neve minduntalan felmerült. Egy közepes képességű rendőrképzőből érkező akadémista is könnyedén összeszótározná a képletet. Adva van egy pénzzel kitömött nagybáty, akibe már csak hálni jár a lélek. Az agonizáló körül hién a képében a volt feleség szaglászik, míg fölötte keselyű vonásokkal az unokaöcs köröz. Mindkét dögevő a zsíros falatokat ígérő hulla jelölt vagyonára feni a fogát. Az egyik a puha húsú ámor fegyverével nyilaz, míg a másik a jog és a hatalom rögtönölő mérgével támad. A rendembere megsejti, hogy veszélyben a konc, ezért egy hirtelen jött ötlettől vezérelve hidegre teszi a gépezetbe jutott homokszemet. Úgy intézi, hogy az ügyet ő kapja meg, így, mint a báb játékos, nyugodt kézzel mozgathatja a szereplőket. De hogy jövök én ebbe az egyszerűnek látszó történetbe? Milyen csalafintaság lapul még a sztori mögött? Ezek a gondolatok nem hagytak nyugodni, miközben egyre másra töltögettem a poharamat. Másnap délben szörnyű fejfájásra ébredtem. Az éjjel ájulásig lerészegedetten csúsztam a rongyos kerevetig, de már képtelen voltam felmászni rá, így az elé terített mocskos szőnyeget húztam magamra, és úgy aludtam el. Zsibbadt végtagjaimba néhány gimnasztikai gyakorlattal vért próbáltam pumpálni, hogy kellő biztonsággal tudjam a vizes blokkot megcélozni. Valami borús sejtés azt súgta, hogy amíg önkívületben voltam, a szobámban jártak. Nem tudott a gondolat bennem sokáig érlelődni, épp az iratokat akartam ellenőrizni, amint hatalmas robbajjal kommandósok törtek rám, a nyakamra térdelve hátrabilincseltek, és tüzetesen átkutattak. Hét rétgörnyetten rángattak egy rabszállító furgonba. Mire feleszméltem, rabosítva álltam egy koszos szoba szürkére festett falát bámulva. Az őrtől próbáltam kérdezni, de néhány kuss után feladtam a próbálkozást. Már úgy 2-3 órája dekkoltam az egyre szenvetlenebb falat nézve, a tegnapi piálás és egyéb más ok miatt a lábaim szörnyen feldagadtak. A keringésem tartalék módba kapcsolt, ájulás közeli állapotba kerültem. Nyílt a vasajtó, az őr kislisszolt, és ezzel párhuzamosan egy ismerős hang szólított a keresztnevemen. Átvillant rajtam a felismerés, hogy a tegnapi színi előadás egy brilliánsan eltervezett csapdának a fő eleme volt. A hadnagynak minden eszköz rendelkezésére állt, hogy kreáljon köztem és az áldozat között egy mélyen szántó viszonyt. A vád szerint, miután Szálkaival annó bizalmas kapcsolatba kerültem, és a lebukás utána nejével is, így egy messziről gombolyodó szerelmi szálat vartak a nyakamba, amelyet számtalan mocskos bizonyítékkal támasztott alá az ügyész. Az említett ügyész a vád beszédében kiemelte, hogy a szerelemféltés démoni sugallatára gyilkosságra vetemettem, és a szörnyű tettért életfogytot kért rám. Most itt ülök, már több mint 2 éve, kezemben a több ezerszer átnyálazott vádirattal, és még most sem tudom elhinni, hogy ilyen létezik. Nézem az ügyiratot, a betűk már a sok hajtogatástól erősen töredezettek. Az utolsó oldalon az államügyész cikcakos aláírása, majd alatta nyomtatottal is. Dr. Sipeki András.